darum erhöhten Sieben. O Jöjlingen, mégem nekem, üd végzéket, kutasabot, békességet erőtte adj. Hadom és bánat korba von, ó, térj be hozzám, Jézusom. Jöjj el, lelkem, epedve vár, irgalmas mennyeink irány, és ragyogtass tekinteted, e bújdosás völgye felett, hogy járjak a te utadon. Ó, térj be hozzám, Jézusom! Jöjj és oszlasd el a homályt, mely tében ő szívemre szállt, és erősítsen szent kezed,
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Olvasom az ige hirdetés alapigéjét, ezen az estén Ézsaiás próféta könyve 64. részéből, a 4. verstől a 11. versig a következőképpen. Elébe mész annak, aki örvendezik és igazságosan cselekszik, és rád gondol útjaidon. Íme haragra gerjedtél, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk, bár megszabadulnánk. Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, és minden igazságunk olyan, mint a beszennyezett ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falombja, és álnokságaink, mint a szél, elsöpörnek bennünket. Nincs, aki segítségül hívná nevedet, aki fölserkenne és beléd kapaszkodna, mert elrejtetted előlünk arcodat, és álnokságaink miatt megolvasztottál minket. És most, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, te pedig formálunk, kezed munkája vagyunk mi mindnyájon. Ne haragudj túlságosan, Uram, és ne emlékezz örökké álnokságainkra. Íme tekints ránk, mindnyájon a te néped vagyunk. Szent városaid pusztává lettek, pusztasággá lett Sion, Jeruzsálem pedig kietlenné. Szentséges és ékes házadat, ahol atyáink dicsértek téged, tűz perzselte föl. Minden elpusztult, amiben gyönyörködtünk. Hát még ezután is visszafogod magadat, Uram. Hallgatsz, és így gyötörsz bennünket. Uram, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, megrendítő profétai imádság, megrendítő imádság profécia ez, amit most már harmadik este hallgathatunk. Éppen így voltak kijelölve az útmutatónk szerint is az ige szakaszok napról napra, hétfőtől máig, bár én egy kicsit változtattam a szakaszoknak a szétszálazásán, és tegnap kevesebbet, ma többet olvastam föl. Ez az egész. Most már fölfedezhettük, ez az egész a 63. fejezetnek résznek, a 7. versétől a 64. rész végéig. Egy nagy imádság. Benne van Isten magasztalása az ő kegyelmes tetteiért, az arról való emlékezés, és benne van a fájdalmas fölkiáltás, a gyötrelem, hogy annyi minden oda lett, életek oda lettek. Isten választott népének, a megszentelt népnek, a szentsége, a méltósága oda lett, pusztulás lett. És mondtam újra és újra, Ézsaiás könyvében azzal találkozunk, hogy neki, akkor, amikor még az asszírok veszélyeztették az országot, az északi országot el is foglalták, Krisztus előtt 722-ben, de Júda földjét is megszállták Krisztus előtt 701-ben, szörnyű pusztítást vittek véghez, de Jeruzsálemet megtartotta az Úr, és ott pusztult az asszír sereg nagy része. Nem emberi erőtől, hanem Isten beavatkozásától. Ezékiás, a hívő király, nem ügyeskedett, hanem Isten elé tárta az asszír király fenyegető levelét. És megvallotta, hogy igaz, hogy a többi népek istenei csak bálványok, azok nem segíthették meg őket. Abban igaza volt az asszír királynak. De te Uram az élő Isten vagy. És Isten megszabadította őket. Akkor még igen, és adott további időt. Aztán Ezékiásnak a fia, Manassé, a legszörnyűbb uralkodó volt a júdai királyok történetében. De öregen, fogságba hurcoltan megtért. És talán éppen ő is tanítgathatta még az unokát, a kis Jósiást valamire Isten dolgaiból. Aztán jött Jósiás reformja. Annyi minden úgy tűnt, hogy megújul Júda népe történetében. Akkor már Jeremiásnak kellett Isten profétájaként szolgálnia a nép között. De aztán Jósiás halála után olyan fiú került a trónra, aki elégette az Isten igéjét, a Jeremiás könyv tekercsét. És igen, elközelített Jeruzsálemre is az a pusztulás, amire vonatkozóan Ézsaiásnak már előre hirdetnie kellett, több mint 100 évvel korábban, hogy ez be fog következni. Ő már ezt Ezékiásnak el kellett, hogy mondja. Amikor az dicsekedett a babiloni követeknek, hogy mi minden van, miután megmentette őket az Úr, meg fölgyógyította őt a betegségből. Mindez Babilonba fog kerülni, mondta Ézsaiás. Jeremiás meg közvetlenül sírva, szívszakadva kellett, hogy hirdesse, hogy ne bízzatok a templomban, nem a templomban kell bízni. Olyan döbbenetes, ma újra olvasgattam Jeremiásnak is a figyelmeztetését. Ne higgyetek hazug igéknek, hogy az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor veletek lakozom ezen a helyen. Ti hazug szavakban bíztok, és ilyeneket kellett kimondania akkor Jeremiásnak. És nem ilyeneket kell kimondani a mai ige hirdetőnek is. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baalnak tömjéznesztek, szóval bálványoztok, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. Hogy aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat kövessétek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Döbbenet, ugye? Isten profétáinak Isten üzenetét kellett elmondaniuk a saját korukban. És így szólni előre a jövendőről. Arról is, hogy Isten türelmének van határa. És történelmi büntetés jön. De arról is szólhattak előre, hogy nem ez az Isten végső szava. És ez az, ahol beleremeghet a szívünk. Hogy az Isten végső szava nem ez volt. És számunkra is még hangzik az a csodálatos, kegyelmi üzenet, hogy térjén hozzám, mert megváltottalak. Ahogy idéztem a tegnapi igehirdetésben is, Ézsaiás könyve 44. részében. Mert mit akar az Isten? Megbocsátani és magához fogadni. Magához bocsátani minket. A bűnbocsánat az nem valami csupán, amit ad az Isten, hanem a bűnbocsánatban az történik, hogy magához bocsát. Elengedi a megfizethetetlen bűnadósságomat kegyelméből, és magához enged. Milyen alapon? Már az Ószövetség emberei is, akik megtértek, azon az alapon jöhettek, amit Isten öröktől elhatározott, és aztán az időben véghez vitt beteljesített. Így szólhattak előre a proféták, arról, akinek el kellett jönnie, megváltó vérrokonunká kellett lennie, aki maga az Isten örök igéje, akiben Isten minden kinyilatkoztatást adott magáról, ahogy az előző estéken is elhangzott. Kicsoda ez Jézus Krisztus? Isten ítélő és kegyelmező szavát kellett hirdetniük a prófétáknak, és Ézsaiásnak az előre meghirdetett babiloni fogság helyzetébe belehangzóan előre kellett hirdetnie azt is, hogy mit tesz majd Isten velük. És mire kell eljutniuk? Erre kell eljutniuk, ami imádság proféciaként előre hangzott és megiratott nékik. De erre kell eljutnia mindegyikünknek. Isten elé járulni őszintén. Számba venni azt, amire ő emlékeztet, kegyelmes tetteiből. És aztán összetört szívvel kijönteni előtte a bánatunkat és a bűnbánatunkat. Csak hát az ember minden mással próbálkozik ehelyett. Hogy megalázkodjam, hogy elismerjem, jogos Isten haragja rajtam. Hogy elhiggyem, hogy Istennek van igaza, amikor azt mondja, hogy családabb a szív mindennél, az én szívem is. Hogy elhiggyem az Istennek, hogy gonosz az ember szívének indulata, ifjúságától fogva az enyém is. Hogy elhiggyem az Istennek, hogy én már az anyaméhben is bűnös ember palánta voltam, ahogy fölhangzott az 51. Zsoltárból, a bevezető Zsoltárból, amikor Dávidnak is a rettenetes bukás sorozata után, amivel okot adott arra, hogy az Úr nevét gyalázzák. Rá kellett döbbennie, hogy íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az én anyám. Isten tartott számon már az anyaméhben is, irgalmasan, de én már az anyaméhben is ilyen voltam. Bűnös természetű ember palánta. Mert a bűn nem annyi csupán, amit mi csinálunk. A bűn az Istentől elszakadt állapotunk. A lelki halott állapotunk. Mi mind lelkileg holtan jöttünk a világra. Egy valaki volt csak a történelemben, aki nem így jött a világra. És akiről előre szóltak a proféták. Ahogy tegnap is elhangzott, az előzetes beteljesedése annak ebből a prófétai imádságból, hogy bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. Az első és előzetes beteljesedése az volt, amikor Isten egyszülött fia, az Istenből való Isten emberrel belealászkodott a bűn következményeit hordozó létformánkba. És ő a bűntelen megalázta magát, és engedelmes élet, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tegnap is idéztem a galáciai levélből, Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Szóval, hogy Isten gyermekei lehessünk. Kik? Mindazok, akik befogadják az Úr Jézust. De hogyan lehet őt befogadni? Csak összetört szívvel. Kemény szívvel. Ugye ebben az imádságban benne volt az is, a fájdalmas fölkiáltás, hogy miért engedted, hogy letévejedjünk utaidról. Miért keményítetted meg a szívünket? Elmondtam tegnap, annak mindig története van, ha már Isten keményíti meg valakinek a szívét, és már lepereg róla minden. Az Istennek a legdrágább üzenete is. Annak mindig az a története, hogy már előzőleg, huzamosan megkeményítette a szívét az ember, az őt kereső Istennel szemben. Arra van szükségünk, hogy rádöbbenjünk, hogy is állunk mi az élő Isten előtt. És rádöbbenjünk arra, hogy előtte semmivel nem igazolhatjuk magunkat. Az Úr Jézus mit is mond? Jövetelének a céljáról. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Mert csak a bűnösök lehetnek igazzá, úgy, ahogy Isten igazítja meg őket, bűnbocsátó kegyelmével. Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménye semmibe vész. Olvashattuk ma a Biblia olvasó útmutatóban, akik aszerint olvassuk nap mint nap az igét, Edith is bólogat itt nekem, helyes, olyan jó, aki olvasni tud, az olvassa, közöttetek is. Aki nem tud olvasni, mint Szöszi, ő meg hallja, és befogadja, és megtanulja. Olyan nagy dolog ez. És látni évtizedek alatt, Isten által megvilágosított látással, hogy az ő szívükben is, hogy munkálkodott, és hogy munkálkodik Isten szent lelke. És tud élő hitet és személyes imádságot munkálni. Tanúi lehetünk ezeknek a csodáknak. Mi, akik ismerhetjük őket, nem mindegyiköket évtizedek óta, de van, akit már én is majdnem 50 éve ismerhetek közülük. Milyen nagy dolog. Mert a hit nem az értelmi képességeinken múlik, hanem azon múlik, hogy Isten előtt megalázkodjak, és a szívembe hatoljon, és ott a szívem minden keménységét összetörje az Isten igéjének a sziklazúzó pörölye, és minden gonoszságomat égesse az isteni szent szeretetnek a tüze, és ezen keresztül lesz életnek beszédévé számomra az ige. Megelevenítő hatalommá. Hitet támasztó hatalommá. Ahogy Pál apostol írja a római levélben, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Mindegyikünkkel, akik hitre jutottunk, ez történt, hogy rádöbbentem, az Úr Jézus szólt hozzám. Ő szólított meg. Ő ütött szívem. Azzal, amit az igéből olvastam, vagy egy jó lelki könyvből, vagy az igehirdetésben hallottam, vagy valaki beszélgetett velem, és bizonságot tett Jézus Krisztusról. Az én életemben egy könyvet használt föl különösen is az Úr erre. Ahol rádöbbentem, hogy ő beszél velem, és ő hozott döntési helyzetbe. És az a döntési helyzet az volt, hogy vállaljam, kiadom magam, és kiöntök mindent, amit bűnnek láttatott meg a gondolataimban, az érzéseimben, a tetteimben, a mulasztásaimban az Úristen. Az a könyv címe, a bűn mardosása és az Isten békessége. De mindegyikünknek, aki hitre juthatott, megvan a maga története, és hitre jutás nincs bűnlátás nélkül. Amikor már nem elméletből tudom, hogy hát mindnyájan bűnösök vagyunk még, tán én is. Ugye? Nem talán. Nekünk az a bajunk, és ez az, amit Istennek sokféle eszközzel kell leállítania bennünk, hogy ez a magunkat igazolni akarás. Ez megy folyton bennünk. Magunkat igazolni. Mennyiszer hallottam emberekről. És mennyiszer hallottam, így akartam mondani, emberektől. Amikor szóba jött Jézus Krisztus evangéliuma, szóba jött az, hogy jöjjön hallgatni az Isten igéjét. Mennyiszer mondta ki ilyeneket, ó, hát én rendesebb vagyok, mint azok, akik templomba járnak. Hát néha egész drasztikusan. Dán Szent Miklóson megmondta egy néni, még az előző lelkésznek, hogy az ő falujában, ahonnét való volt, Pilisen, ott is már csak azok, aztán nagyon drasztikusan megmondta, hogy kik járnak a templomba. De aztán valahogy mégiscsak elérte az Isten igéje ezt a nénit is, és elkezdett járni. Hogy mit vitt végbe az Úr igéje a szívében, azt nem tudom. De azért csak valahogy az ige vonzásába került. Annyi mindent tudunk kitalálni, hogy magunkat próbáljuk igazolni, másokhoz hasonlítani. És mindig találunk olyat, akihez képest magunkat különbnek tartjuk. Csak itt azzal kell szembesülni ám, hogy Istennek nem a szomszédom a mércéje, aki esetleg, mit tudom én, milyen életmódot folytat, és talán még drogozik is. Nem. Isten mércéje Jézus. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Isten mércéje Jézus. És ha Jézusra tekintek, akkor azon csak összetörni lehet. Ha igazán szembesülök vele, hogy kicsoda ő. És akkor csak azt lehet megvallani, amit itt is, most a másik Biblia fordításból olvasom, mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha, mint a megfertésztetett ruha, ahogy a Károli fordításban olvassuk. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Amikor az ember rádöbben arra, amiről volt már szó, hogy én nem tudok győzni önmagam felett. Van egy énekünk, amiben ott van egy kulcsmondat. Jézushoz fordulhatok így, segíts győznöm magam felett. Amikor az ember meglátja Jézus Krisztus világosságában, hogy tényleg tisztátalan, fertőzően tisztátalan vagyok. Ez nem egyszerűen szenny, amit le lehetne mosni magamról, hanem fertőző szenny. Az Ószövetség idején Izrael körében ilyen fertőzően tisztátalanoknak számítottak a leprások. Őket el kellett különíteni a többiektől, az egészségesektől. Nekik messziről kiáltaniuk kellett, hogy tisztátalan, tisztátalan. Mert fertőztek. A lepra mennyire kifejező képe a bűnnek. A bűnös hajlamainknak, ahogy egymást is fertőzni tudjuk, és belevinni a gyógyíthatatlan betegségbe. Évezredeken át a lepra gyógyíthatatlan volt. Ma már vannak bizonyos gyógyszerek, amikkel lehet gyógyítani. De hát sokszor éppen azok nem jutnak hozzá ezekhez, akiknek szükségük van rá. Tisztátalan, fertőző, nem kimosható, fertőző. Csak új ruhát, új életet kapva lehet szabadulni ettől. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél. Micsoda sodrása van a bűnnek. Már nem akarom! Amikor józan pillanataiban eljut oda az ember. De sodor, mint a szélvihar. Mint a szélvihar, amely letépi a falevelet az ágról. És ugye mennyire döbbenetes ez is, ha belegondolunk. Amikor a falevelek lehullanak, aztán sodorja a szél őket mindenfelé. Milyen érdekes színeik vannak, micsoda színváltozások. Milyen különleges színek a korábban zöld faleveleknél. Mennyire színesek lesznek. De ezek a halál színei. Sokféle szín. Micsoda színgazdagság van. A bűnöknek a színgazdagsága is ebben a világban. De ezek a halálnak a színei. És milyen sodrás. És amikor ezzel szembesül az ember, és szembesülnie kell a közösségnek, a népnek is, hisz azért kellett Ézsaiás könyvében mindennek leíratnia. Mégis föl lehet kiáltani, hogy Uram, Atyánk vagy Te mégis, és elismerni, hogy mi vagyunk az agyag, Te a formálónk, mit hőzöngtünk, mit ellened, én mit lázadoztam, hogy gondoltam, azzal is szaporítva a bűneimet, hogy én számon kérhetlek Téged. Wilhelm Busch-nak volt egy igehirdetése, amikor beszámolt arról, hogy fiatal lelkészként oda keveredett eszemben, ahol épp talán egy anarchista tartott egy nagy beszédet, és elmondta, hogy ha van Isten, ő nem hiszi, hogy van, de ha lenne, akkor, és oda kell állni eléje, akkor ő azt mondaná, hogy te Isten, hogy nézhetted el, hogy ez meg az ilyen baj, éhező gyerekek, annyi halál, meg szörnyűség van a világban, és akkor azt mondanám neki, hogy leveled Isten a trónról. És fölfedezte, hogy na ott van a lelkész. Na lelkész úr, mit szól hozzá? És Wilhelm Busch azt mondta, hogy levele. Micsoda? Hát ő lelkész, hát nem mondhat ilyet. De azzal az Istennel, akiről maga beszélt, akiről azt gondolja, hogy számon kérheti, azzal az Istennel kapcsolatban én is csak azt tudom mondani, hogy levele. Mert hogy ilyen Isten nincs. Hanem az az Isten van, az az élő Isten, aki elé oda fogunk állni mind. És majd ő mondhatja azt nekünk, nekem is, magának is, hogy leveled. Isten nem tartozik nekünk. Mi tartozunk neki egész valónkkal, mint teremtmények. És az az istentelenségünk, sokszor vallásos köntösben bújtatva is, hogy hát a jó Isten miért nem másképp csinálja. És miért nézi el ezt a sok gonoszságot ebben a világban. És ebből kell kiózanodni oda, hogy de hogy nézhette el az én sok gonoszságomat is, ami ott fortyogott, és tud fortyogni bennem, milyen türelmes. Nem késlekedik az ígérettel, mint némelyek gondolják, késedelemnek gondolják, hanem hosszan tűr értetek, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen. A magát megalázó ember mondhatja ki aztán, hogy Uram, ne haragudj oly nagyon, ne emlékezzél örökké bűneinkre. A mindent tudó Istent lehet erre kérni, alázattal lehet kérni. Ő maga teszi lehetővé. A 25. Zsoltárban is így olvashatjuk, hogy ifjúkorom vétkeire és az én bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, Uram. Előtte ott van az, hogy emlékezzél meg irgalmadról és kegyelmedről, amelyek öröktől fogva vannak. És utána jön ennek a megvallása, hogy ifjúkorom vétkeire és az én bűneimre ne emlékezz. Tekints ránk, a te néped vagyunk. Ezt csak úgy lehet jól kimondani, ha tényleg akarunk az Isten népe lenni. És kik lehetnek az Isten népe? Miért kellett Jézusnak ezt a nevet kapnia? Héberül Jésua, vagy a teljesebb formájában Jehósua. Megmondta az Úr angyala Józsefnek. Máté evangélium első részében olvashatjuk. Ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogant a Szentlélektől van, fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Azok az ő népe, akiket ő megszabadíthat a bűneikből. Jézsua, Jósia. Jézus megszabadít. Héberül gyönyörűen hangzik. A zsidók Jézusért mozgalomnak, az Úr Jézusban, a Messiásban hívő zsidó testvéreinknek is láttam a pólóján már ezt a feliratot. Héberül. Jézsua, Jósia. Jézus megszabadít. Igen, Krisztus megszabadít, énekeltük itt a csendes ének a végén is. Azért jött, hogy a bűnösöket hívogassa. Akik már nem próbálják tovább igazolgatni magukat, meg olyanokat sem mondogatnak, hogy hát tudom, hogy ez bűn, de megbocsátja nekem azt a jó Isten. Sokszor idézzük azt a mondatot. Egy neves orgonaművész a könyve címének is adta. Isten majd megbocsát, ez a mestersége. Most olvastam utána, hogy Heinétől származik ez az idézet. Korábban valaki úgy emlegette, hogy Voltaire-t említette, én is azt gondoltam, de nem, ez Heinétől. De végül Heine lantja is összetört a Krisztus sziklán, hogy ő maga megvallotta ezt egyébként. Nem kell ahhoz a költészet terén óriási műveltséggel rendelkezni, hogy valaki ilyet kimondjon, hogy megbocsátja azt nekem a jó Isten. Sokszor olyan emberek is mondják, akiknek semmi közük nincs a magas kultúrához. Nekem egyszer még a 90-es években a Kőbánya kispesti állomáson, vasútállomáson mondta valaki, várni kellett a vonatra. Elég sokan lézengtek akkor ott hajléktalanok, és ez az asszony is ott leült szintén, aztán valahogy elkezdtünk beszélgetni, aztán úgy elmondta az életét, hát volt benne sok tragikus sodródás, bűnben sodródás. És aztán ennek a következményei is, ahogy mások is kihasználták őt. És elmondta, tudja, hogy ez meg ez bűn, de megbocsátja nekem azt a jó Isten. És erre azt kellett mondanom neki, hogy nem bocsátja meg. Mert nincs bűnbocsánat, bűnbánat nélküli pimasz bűnösöknek. Egy alkalommal aztán Füle Lajos bácsinak mondhattam el ezt a történetet. Szöszi, emlékeztek még Füle Lajos bácsira, ugye?
Igen.
A költő bácsira. Az élimi ünnepségekre is, meg Varga Bokori csendes napra is meghívhattuk őt nem egyszer, és akkor Vásárosnaményból elhoztuk őt, meg vissza is vittük. És egy ilyen út során mondtam el ezt a történetet neki. Nála egyből vers született belőle. Egy rövid vers, jellemző. Pimasz bűnösöket Isten meg nem áldhat, mert bűnbánat nélkül nincsen bűnbocsánat. Ne hitegessük magunkat se, meg egymást se. Az Úr Jézus azért jött, hogy a bűnösöket megtérésre hívja. Hogy Istenhez visszatalálhassunk ő általa. Azért jött, hogy akik befogadják őt, azok Isten gyermekei lehessenek. Turmezei Erzsébetnek van egy verse, így kezdődik ez a címe. Emberré lettél, hogy ember legyek. Azért lett embergyermekké az Isten fia, hogy mi az Isten gyermekei lehessünk. De ez csak azon keresztül történhet, hogy bűnbánatban fogant hittel befogadjuk őt. És kimondjuk Isten előtt mindazt, amit ki kell mondanunk. Nem Istennek van szüksége rá, nekem van szükségem rá, hogy mindezt kimondjam. Ha rommá lett az életem, ha rommá lett a közösség, ha rommá lett az egyház, mint egykor Izrael népe és Jeruzsálem és a templom kimondani és kérni alázattal és kérdezni, hogy még tovább gyötörsz bennünket? Nem fog tovább gyötörni, mint amennyire szükséges. És nem szíve szerint veri és szomorítja az ember fiait, ahogy idéztem Jeremiás síralmai könyvéből, már az előző esték egyikén is. János evangélium a 3. részében van. A Biblia legismertebb, legcsodálatosabb mondata. A János 3.16. Mondjuk együtt. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennek a fejezetnek az utolsó mondata azonban a 36. vers így hangzik. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Nem kell, hogy bármelyikünkön Isten haragja maradjon. De a figyelmeztetés éppen azért hangzik. Bánd és utáld meg bűnödet, hittel ragadd meg üdvödet, és kegyelmet nyersz ma itt. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk néked ezekért az estékért. Köszönjük felnőttek és gyermekek szolgálatát estéről estére, azzal, amivel készültek, s ami a te igédet hordozhatta. És köszönjük főképpen az igét, a gyatra emberi szóban azt, amit a te szent lelked személyes megszólítássá tesz. És az Úr Jézus világosságában, akit megváltónká tettél, de eljövendő bíránká is tetted őt, a te szent fiadat, az ő világosságában. Magunkra nézve csak azt mondhatjuk, igen, olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, és mint a szennyes ruha minden saját igazságunk. Hadd vessük ezt le, hadd tegyük le előtted, mindent, semmit vissza nem tartva, és köszönjük, hogy Jézus Krisztus igazsága lehet. Az a fehér ruha, amibe te öltöztetsz kegyelemből. Nekünk nincs semmi saját igazságunk előtted, de te szent fiadnak az igazságát ajándékozod oda mindenkinek, aki megtér hozzád. Köszönjük, hogy meghallgatod azokat, akik bűnük mélységéből, a sárból és iszabból kiáltanak hozzád. Kiemelsz a pusztulás gödréből, a megváltás, a megváltó kősziklájára helyezed lábunkat, és új éneket adsz a szánkba, ami nem csak a szánkból, hanem életünkből fog kizendülni, a te dicséretedet. Tedd ezt mindegyikünkkel. Készítsd el szívünket, nem csak az ünnepi időre, hanem nap mint nap, hogy érzékenyek legyünk a te ítélő és kegyelmező igédre, hogy Jézus Krisztussal az ő világosságában járjunk, szent lelkednek engedve. És ami visszatérő Urunk színe elé készüljünk, legyen ilyen nagy készülésé minden napunk. És vezess erre még sokakat szerte a világon, elesett, elveszett, bűneik rabságában vergődő, és másoktól is megkínzott embereket. Ragadj meg kegyelmeddel. Így könyörgünk a háborúktól szenvedőkért, üldözött keresztény testvéreinkért, a gyászolókért, a betegeinkért, a gondokban gyötrődőkért, a kiszolgáltatottakért. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében szabad imádkoznunk kegyelmed trónusához, ő maga, szent fiad, a szabad út számunkra. És az ő nevében imádkozhatunk együtt most is így, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. Záró énekünk a 117. Ad velem, ó Jézus, maradj vélem, a bűn homályát magad üzd el tőlem. Támadj fel fényben, igazság napja, hogy távozzék szívemnek homálya. Tiéd, Uram, a dicséret, a hála, hogy eljutottam el a falkonyára. Elvezérelted minden léptemet, gyarló szemem, bár nem látta kezem. Lelkemnek csak egy a szomorúsága, hogy a jóban nincs elhatatossága. Te vagy tudója, édes Istenem, hogy megbotlom, mint gyermek szüntelen. Bocsásd meg bűnöm, irgalomnak Atya, mely lelkemet kínozza és furdalja. Bánom, hogy azzal megbántottalak, de meg téged, te hozzád újulom. Én pásztorom, lelkem ne tűrizője, jobb kezed hívek, ő védelmezője. Oltalmazzon meg, kegyelmed engem, hogyha a sátán keresi lelkem. Egyet szúnyat, míg tart én nyugovásom, add, hogy te rólad légyen álmodásom. A nap lebeg a sötét éjjelen, én nap világom, te magad.